down to Mexico where they work for hardly any pay. Used to have a country, but they sold it down the river.
Szkelorex. Az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat! Május 30-án van a világunkban sokakat sújtó idegrendszeri megbetegedés, az egyelőre gyógyíthatatlan szklerózis multiplex világnapja. Az utóbbi 2-3 évtized kutatásainak köszönhetően már létezik az SM néhány formáját eredménnyel féken tartó kezelés. A gyógymód még ugyan nincs meg, de például a Karikó Katalin által Nobel-díjjal elismert kutatás eredményei fontos lehet itt is. Adásunkban a Szkelorex műsorsorozat néhány epizódját forgatjuk le. Itt a szklerózis multiplexel sok éve élők beszélnek az adás elkészültekori állapotukról és az általában mégis boldog életükről. Hallgassák szeretettel a következőket.
A szklerózis multiplex, rövidített nevén SM, úgynevezett autoimmunbetegség, amely a központi idegrendszert támadja. Ilyenkor az immunrendszer tévesen a szervezet ellen fordul. Ennek következtében az SM-ben az idegsejteket körülvevő védőburok, szakszóval a mielin, kisebb-nagyobb mértékben károsodik, emiatt lassulnak az idegpályákon futójelek, és így nagyon változatos idegrendszeri tünetek keletkeznek, mint például a zsibbadás, a gyengeség, látásproblémák, egyensúlyzavar, fáradékonyság és sok más egyéb. A szklerózis multiplex, az ezerarcú kór, mindenkinél másként jelentkezik és másként alakul. Jelenleg még nincs gyógymódja, de a kifejlesztett gyógyszeres kezelésekkel és életmódbeli változtatásokkal a betegség kordában tartható, az életminőség javítható.
A Civil Rádió Szkelorex műsorában
2025. augusztus 25-én
köszöntöm mai vendégemet, a pécsi illetőségű Hegedűs András. Szervusz!
Szervusz, és köszönöm szépen a lehetőséget!
Író ember vagy, de tanítottál már szorobánt, erős túlzással ez a japán logarlész, de nem biztos, hogy ez így van.
Nem is logarlész, hanem tulajdonképpen egy abakusz, amivel így a golyókat tologatva lehet komolyabb számolásokat is végezni.
Akkor ez logarlész, ez több. Aztán voltál tömeg, mint statista.
Igen, még 2012-13-ban egy ilyen rövid kalandom volt Budapesten, és hát ugye valamiből pénzt kellett szerezni, úgyhogy akkor ezt is tudtam kitalálni.
Melyik filmben lehetne látni téged?
Hát én a Borzsák harmadik évadában voltam többször is harsonás, úgyhogy néha látszik is az arcom, meg egy holland játékfilmben voltam ostromló spanyol katona, az is kosztümös volt. Meg egyszer még a Barátok közben is voltam egy vendég, aki narancslét iszik.
Kicsit beszélj magadról.
Én Pécset lakom, hát tulajdonképpen születésemtől fogva. Most is itt élek. Egy évig volt egy ilyen rövid kalandom Budapestre, de még az előző párkapcsolatommal volt fel, de utána visszaköltöztünk inkább Pécsre. Jelenleg egy panellakásban lakok, harmadik emeletem, egyedül ellátom magamat, úgyhogy hála Istennek nincsenek ilyen problémáim, hogy segítségre szorulnék.
Mikor és hogyan kezdődött neked ez a betegség?
2007-ben volt először SUB-om, tehát nekem ez a remittáló relapszáló SM-em van. Akkor ugye még nem tudtam, hogy mi az, mert nekem egy látásromlással jött ki. Ugye az aktuális vizsgaidőszaknak az utolsó vizsgáját, azt már ilyen félszemmel tudtam csak készülni rá.
Mert hogy te hol jártál egyetemre?
Néprajz történelem szakot végeztem a Pécsi Tudományegyetemen. Csinálgattam a vizsgákat, elég lassan sok mindennel csúszásba voltam. Aztán ugye 2007-ben jött az első SUB, akkor azt egy ilyen figyelmeztetésként is fölfogtam magam számára, hogy lehet, hogy ez egy ilyen isteni jel arra, hogy akkor szedjem össze magam. És akkor elkezdtem jobban foglalkozni a tanulással, meg az életem szervezésével, és akkor 2008 első vizsgaidőszakában jött egy második ilyen látásromlás, mert hogy az első alkalommal egy hónap alatt az megszűnt, hála Istennek. És egy évre rá, tehát a 2009-es téli vizsgaidőszakban volt megint egy olyan durvulás, hogy akkor újra elmentem szemészetre, de ő tovább küldött az a szemészdoktornő neurológiára, és ott igazából nagyon felgyorsultak az események, így tulajdonképpen néhány nap alatt kiderült, hogy mi lehet, ugye MRI, lumbárpunkció, és akkor így megállapították, hogy ez szklerózis multiplex, egyszerre volt ijesztő, de megkönnyebbülés is, mert hogy végre lett neve annak a betegségnek, amiben benne vagyok, mert ugye addig, amíg nem láttam, szó szerint is, meg átvitt értelembe is, hogy mivel van dolgom, addig sokkal ijesztőbb volt.
És akkor arról már szóltál, hogy ez a szelidebb változat van neked, romló, javuló, ez a remitáról leszálló, és akkor ebből még van jó pár év nyugalom, nyugodtabb időszak, ami most is tart.
Igen, ugye én először kezdtem el kapni. Ugye ez heti 3 injekciót kellett adnom magamnak, alhasba vagy comba. Elég kellemetlen volt nyilván, ugye maga ez az öninjekciózás is, hiába volt hozzá egy pisztoly, mert kaptam egy ilyen kis hűtőtáskát, mert ugye ezt hűtve kellett tárolni, ezt a betegséget, és hát 8 órát tudott hőmérsékletet őrizni, és hát a volt felesége még, családja Nyíregyházától még 30 kilométerre raknak, szóval a mávos vonat késések miatt néha eléggé necces volt, hogy kibírja Pécsről az úton a hűtőtáska, hogy ne vagyunk idézőjelbe.
És azért Nyíregyház és Pécs között azért az egy igazi tápszerelem is lehetett volna.
A házasságot 2015-ben kötöttük meg, tehát akkor még úgymond csak jártunk, meg ő is erre az egyetemre járt ide Pécsre, tehát azért nagyrészt itt voltunk, szóval nem volt annyira távkapcsolat.
Volt a kezelések, utána átadottál gyógyszerre.
Igen, mert hogy sajnos ez a nekem egyrészt kellemetlen volt, ahogy említettem, másrészt annyira nem is használtam, megmaradtak mellette a tüneteim. Folyamatosan olvastam azért az interneten, hogy milyen lehetőségek vannak, és 2010-ben láttam, hogy már folynak kísérletek ilyen szájon át bevehető kapszulákkal, és akkor megkérdeztem a kezelőorvosomat, hogy ilyenről mit lehet tudni, és mondta, hogy ja, hát éppen folyik egy ilyen kísérlet itt a pécsi kórházban, ha gondolom, akkor beléphetek, és hát gondoltam. Úgyhogy én 2010 decemberében léptem be ebbe a kutatásba, és a tesztek lefuttatás meg egy-két vérvétel, meg ilyesmi után így úgy döntöttek, hogy akkor én is kaphatom ezt, és végülis én 4 évig így a gyógyszergyáron keresztül jutottam hozzá a gyógyszerhez, amíg nem lett anyakönyvezve, és hát ez bevált, most is ezt kapom. Nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy bevettem 2 kapszulát, és akkor utána minden tünetem megszűnt, azért ez így néhány éven keresztül eltartott, amíg megszűntek az ilyen maradvány tünetek, főleg a testhőmérsékletem növekedése okozott kellemetlenségeket, tehát hogyha nagyon lázam volt, akkor megint visszajött így a látótér kiesés, nekem ez volt a fő tünet eredetileg, de most, amit szedek, hála Istennek ez nekem bevált.
Bölcsész ízességű ember vagy, volt egy-két színészi fellépésed, meg árupakolás is lett volna?
Volt az is, igen. Ez a budapesti kaland, nem sikerült állandó állást találni a volt páromnak se nekem, és hát akkor ugye így mindent elvállalt, amit lehetett, és árufeltöltés, szórólapozás, ugye az említett statisztálkodás, illetve akkor már egyre aktívabban írtam, úgyhogy volt olyan, hogy egy-egy megnyert vagy ilyen helyezés egy irodalmi pályázaton adott annyi anyagi nyereséget, hogy mondjuk abban a hónapban ki tudtuk fizetni az albérleti díjat.
Könyveket írsz, akkor beszélj erről.
Úgy indult így az írói pályám, hogy általános iskolában a 7. osztályban az egyik házi feladat egy fogalmazás volt, ilyen téli szünet élmény, valami hasonló, és így elkezdtem írni a fogalmazást, és így anyukám észrevette, hogy hát ezek rímelnek a sorok, akkor próbáljam versbe megírni. Én megírtam egy disznóvágásról szóló verset, és utána én elhittem magamról, hogy akkor én költő leszek. Tanultunk ugye például Ady Endréről, és akkor ugye elképzeltem, hogy majd akkor én is ott a kávéházakba ülök, és akkor abból lesz pénzem, hogy verseket írok, és az emberek olvasnak. Ez így eltartott így a 20-as éveim elejéig, amikor azért úgy kezdtem belátni, hogy attól, hogy tudok rímekbe szedni mondatokat, még nem leszek költő, és akkor egy kis szünet következett, de inkább kitört belőlem továbbra is ez az írói véna, és elkezdtem inkább prózát írni, rövid novellákat, és akkor kezdtem el direkt keresni az ilyen science fiction-es pályázatokat, ahova így küldözgettem is, illetve amikor kiderült a betegségem, ez is egy jó megküzdési mechanizmus volt, hogy így az éppen aktuális hangulatomat, meg félelmeim kiírtam. Igazából nekem 3 novellám van, ami az SM betegségemmel kapcsolatos, így direktben. Az első 2 az még egyes szám 3. személyben íródott, és a 3., ami bekerült a 2020-ban megjelent novellás kötetembe, az az, ami E/1-be meg tudtam írni úgy, hogy ne legyen minőségileg panaszkodós, szomorkodós, hanem hogy úgy tényleg irodalmi értéke is legyen már, amennyire én ezt ugye saját nőről meg tudom ítélni.
A betegséged kezdődésen megjelenik az írásaidban, és elkeresztelted, hasonlóan, mint Eszterházy Péter, ugye Asnárbüli naplóban, ugye Asnyálkának. Az SM hogy válik hősévé az írásaidban?
Én MS-ének hívom, ez inkább inkább az angol elnevezésre, az MS-re reflektált, de hát gondoltam magamban, hogy tudom, hogy többen Samunak hívják a szklerózisukat, de én nem akartam egy férfi nevű betegséget, mert hogy én már az elejétől úgy kezeltem őt, hogy egy ilyen szeszélyes céda, aki bármikor jöhet és lecsaphat az emberre, és én így jobban tudom vizualizálni magamban, hogy ha nőként gondolok rá.
És ezért hogy hívod?
MS-ének.
Hogy is van ez a sci-fi vonzalom?
Én mindig is szerettem nézni és olvasni a science fiction-t. Én már általános iskolában összekeveredtem olyan írásokkal, amiket inkább ilyen későbbi életkorban kellene olvasni. Tehát például a Frank Herbert Dune-je az nagy kedvencem lett, de olvastam Asimovot is, meg Arthur C. Clarke-ot is, és úgy éreztem, hogy ha írok, akkor nekem mindenképpen érintenem kell a szebb jövőbe vetett hitet, illetve hát így az emberiség változását, így a korokon, ugye nyilván ez így összefügg a történelmi érdeklődésemmel is. Úgyhogy még 2011-ben volt egy pályázat, Magyarország és Budapest 200 év múlva, és azt megnyertem egy írásommal, és akkor az egyik zsűritag felajánlotta, hogy írhatok mást is, ha van kedvem. Létezik egy magyar science fiction fantasy világa, Mysterious Universe, és ő ennek a sorozat szerkesztője volt, a Szélesi Sándorról van szó, és úgy voltam vele, hogy hát persze, úgyhogy 2012-ben meg is jelent egy kis regényem, egy antológiában, és mondták, hogy ha gondolom, akkor akár regényi is bővíthetem, vagy hát folytathatom. Meg is írtam a regényemet, az is egyébként jó hosszú ideig tartott, mert néhány éve készültem el vele. Most jelenleg a Tuan kiadónál várja a sorsát a szerkesztést. Nagyon bízom benne, hogy nem sokára megjelenik az első regényem is.
Mondtad, hogy lakótelepen élsz most jelenleg. Családod, szüleid, testvéreid esetleg?
Nekem nincsenek saját gyerekeim, de van egy húgom, és ő három gyönyörű kislány édesanyja, mind az unokahúgaim és keresztlányaim, és nagyon jóba is vagyunk, szerencsére. Meg a szüleim is a közelben laknak, és így velük is jóban vagyok természetesen, tehát nincsenek ilyen családi feszültségek.
Apukád pedagógus.
Anyukám és apukám is tanítók voltak, most már nyugdíjasok. Általános iskola alsóban okították több mint 40 évig az ifjúságot. Valószínűleg innen is csorgott belém ez a tanári véna, mert ugye én is tanárszakot is végeztem, nem csak simán idézőjelve történész és kulturális antropológus vagyok, hanem tanár is.
Tanítottál is?
Igen. Édesapám volt iskolájában, voltam egy fél évig tanszobás tanár, még 2014-ben, illetve én doktori képzésre jártam a Pécsi Tudományegyetemre, szintén neveléstudományon, és ott is volt egy-két óra, amit megtartottam így a képzés keretein belül. Én nagyon szívesen tanítanék, szeretnék tanítani, főleg idősebb korosztályt, ahol nem csak a fegyelmezésről, vagy nem főleg a fegyelmezésről, meg a nevelésről szól egy-egy óra, hanem tényleg a tudás átadásról.
Tehát felnőtt oktatásban részt vennél.
Gimnázium és a fölött, igen.
És ezért talán egyetemen is tervezed tanítást.
Igen, igen, most így már a disszertáció leadás van hátra, úgyhogy tulajdonképpen ez a tábor, ahol most voltam múlt héten, ugye ez a Lugosi Béla kutatócsoport, itt ilyen általános doktori képzéses technikákkal is foglalkoztunk, úgyhogy most egy kicsit már tisztában látom, hogy hogyan akarom
Lugosi
majd
megírni. Lugosi Béla, 20-as évek, 30-as évek horrorfilm hős, de azért ennél több.
Ennél több, persze.
Neked most minden rendben van, nagyjából, egyedül ellátod magad, és tudsz élni, rohansz a busz után, tehát akkor most úgy, hogy vagy, az úgy kb. Megvan. Mit tanácsolsz a sorstársaknak? Egyrészt a te napod úgy telik, mint egy írói, várod az ihletet, mikor éppen szenvedsz, akkor jó, ha éppen ma jó, akkor szóval nincs ihlet.
Előfordul, igen, hogy így történik, hogy amikor az ember jól megvan, akkor nehezebben tud írni, illetve ez inkább régebben volt, amikor még azt hittem, hogy költő vagyok. Most már fejlődtem annyit így az elmúlt mondjuk 10 évben, hogy le tudom választani az írást attól, hogy éppen milyen hangulatban vagyok. Én dolgozok home office-ba, szövegeket javítok egy politikai pártnak, hogy ugye ne legyenek helyesírási hibáik. Várom, hogy küldjenek munkát, ha küldenek, akkor megcsinálom. Egyébként pedig sokat olvasok. Íróként ez nagyon fontos, hogy az ember olvasson másokat is. Science fiction-t is, de szép irodalmat is, meg tudományos ismeretterjesztő könyveket is.
Kortárs írókat is olvasol?
Szoktam kortársakat is olvasni, de inkább 30-40 évvel ezelőttiekig.
A barátaiddal, kollégáiddal milyen a kapcsolatod? Ugye ez is a megküzdési stratégia része.
Szerencsére sok barátom van, és jó barátaim vannak. Én Pécsen is tudok emberekkel találkozni. Még tavaly elkezdtem egy mozgásformát, rút sportot, vagy ugye általában inkább rúttáncnak ismerik, és ott az ottani csapattal nagyon jóba lettem, meg Budapesten, illetve a környékén is sok barátom van, ilyen írók, ugye, akikkel így rendszeresen havonta, két havonta tudok találkozni. Hála Istennek nem vagyok egyedül ebbe az egész betegség dologba.
És ők tudják rólad?
Tudják rólam. Igazából nem is az a jó szó, hogy elfogadják, mert nyilván elfogadják, de mivel jó így az állapotom, nem akadályoztam őket soha semmibe, tehát, hogy én mondjuk nem tudnék fölmenni egy lépcsőn, ahol ők igen. De szerintem, hogyha lenne ilyen probléma, akkor se lenne gond ezzel, tehát akkor is segítenének. Jó, hogy velük így meg tudom beszélni a dolgokat szükségesen, és nem csak a betegséggel, hanem bármivel kapcsolatban.
Mit tanácsolsz a sorstársaidnak?
Nagyon fontos, hogy az ember elfogadja a betegségét, és hogy próbálja megérteni, hogy mondjuk most éppen miért érez furán a lábával, vagy miért nem tud úgy járni, vagy látni, ahogy szeretne, hogy ennek tulajdonképpen tudományos okai vannak, és beszéljen a családjával erről, a barátaival. Ne titkolózzon, mert hogyha maga elől titkolja az ember, akkor én szerintem erősebbé válhatnak a tünetek is, meg a depresszió, a rossz kedv, amit okoz. Úgyhogy ez egy szívás, de minden krónikus, minden betegség szívás, de együtt kell élni vele, mert hát más nem tehetünk. Ne ússzunk az árral szemben, hanem próbáljuk meglovagolni a hullámokat.
Mik a terveid?
Mindenképpen most már tényleg befejezem a doktori képzést, és megírom a disszertációmat, utána megvédem, meg ezt a fokozatom, akkor remélem tudok állást is szerezni, illetve az íráson meg, még hogyha csak hobbi szinten is, ugye Magyarországon nem nagyon lehet megélni a könyvek kiadásából. Ha mondjuk így az egyetemi katedra ilyen nagy szavakat használva mellett folyamatosan lenne lehetőségem publikálni és megírni azokat a történeteket, amik a fejembe vannak, én azzal nagyon elégedett lennék.
És egy nagy magyar science fiction író lesz belőled.
Jó lenne.
Nagyon köszönöm Hegedűs Andrásnak a beszélgetést.
Én köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Skelorex. Az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban.
A Civil Rádió Skelorex című műsorában szeretettel köszöntöm Réfi Hanna gyógytornászt. Szervusz!
Szervusz Péter, köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat.
2025. augusztus 15-én rögzítjük ezt a beszélgetést. Te nem csak sima betegtársunk vagy, hanem egy olyan gyógytornász is, aki a szklerózis multiplexel kiemelten foglalkozol. Folyamatosan készíted a YouTube-on látható és a betegtársaidnak szóló Rehafízió nevű videócsatorna epizódjait. Ezekben számos gyógytornász praktikával látsz el minket. De most elsőként mesélj magadról.
Ahogy elmondtad rólam, hogy én nem csak sorstársként, hanem szakemberként is jelen vagyok a szklerózis multiplex ellátásában, ezért is nagyon jól tudom, hogy a stressz az nagyon sokat ront az állapotunkon, illetve a tüneteinken. Ezért is a diagnosztizálás utáni egyik első lépésünk volt a férjemmel, hogy a nagyvárosi zűrzavarból kiköltözzünk egy természetközeli helyre, és így most egy nagyon szép hely. Ilyen egy erdő közepén lakunk kettecskén, és sokszor több őzikével és vaddisznóval találkozunk az utcán, mint emberrel, és azt gondolom szakemberként is, hogy ez támogathatja azt, hogy a lehető legjobb állapotban legyek.
Hogyan kezdődött nálad a betegség?
Nekem primer progresszív szklerózis multiplexem van, ez egy kicsit más, mint a klasszikus formája az SM-nek, ami a jóval nagyobb részét érinti a betegtársaknak. Az ugye ez a klasszikus úgynevezett relapszáló, remittáló forma, amikor ilyen hirtelen állapot rosszabbodásokat, állapot javulások tarkítanak. Abban az esetben általában elég jól behatárolható a betegségnek az elindulása, illetve ugye egy ilyen súb, amikor az ember mondjuk arra ébred föl, hogy homályosan lát, vagy nem mozog jól a fél oldal. Olyan derültékből villámcsapásként. De ellenben ezzel az a primer progresszív forma, ami nekem van, annak egy kicsit más a lefutása, és nagyon nehéz megfogni a kezdetét, ugyanis ebben a formában nincsenek ilyen hirtelen állapot rosszabbodások. Itt egy folyamatos romlás jellemzi ezt a fajta betegséget, ezért nagyon nehéz megfogni, hogy pontosan mikor indult. Én körülbelül 8-9 évvel ezelőttre teszem az első tüneteimet, amiket akkor még minden mással meg tudtunk magyarázni, illetve hát mindig volt rá valami kifogás. felfogás, hogy ez miért történt. Voltak nagyon furábbnál furább baleseteim, és ami még egy ilyen megfogható élmény bennem, hogy egyszer csak elkezdtem lefele félni a lépcsőkön. Ami hát azért nagyon fura egy ilyen fiatal gyógytornász, sokat mozgó, fit embertől, de ez volt egy ilyen megmagyarázhatatlan félelem bennem. Talán ez volt a legeleje ennek a történetnek, de hát ezek után még évek teltek el, mire engem diagnosztizáltak. 2020-ban, most már lassan 5 éve, mert 2020 végén kaptam meg a diagnózist, ugye ez a COVID nagy lezárások éve volt, és akkor én várandós lettem, és hát nagyon vártunk egy kisbabát, aki végül nem érkezett meg közénk, és ez ennek a vetélésnek az ilyen hormonális változásai robbantották be annyira az esemet, hogy amikor egy nap alatt már 3-szor elestem a saját lábamba, akkor mondtuk azt, hogy akkor ezzel most azonnal foglalkozni kell, és akkor az összes egészségügyi kapcsolatomat bevetve ott a COVID közepén, de mégiscsak egy pár hónap alatt sikerült pont tenni az ügy végére.
Diagnosztizálni a betegséget.
Igen.
Te most olyan 30 és 40 között lehetsz.
Körülbelül ott vagyok, igen.
Aktívan készíted a gyógytorla sorozatot, amit az egész világról néznek. Honnan érkeznek a virtuális érdeklődők?
Úgy látom, hogy tényleg a világ minden pontjáról. Ugye ez egy magyar nyelvű csatorna, hát ez a videó megosztó portál valamilyen szintű automatikus angol fordítást rak mögé, úgy tudom, de magyar nyelvű emberek nézik, amennyire én tudom, tehát akár külföldre szakadt hazánk fiai.
És mi a címe?
A Rehafizió videócsatornámnak.
Ez az. Meg is mondtad, köszönöm.
Igen, szóval a Rehafizió videócsatornát a világ számos pontjáról nézik, látom, hogy Amerikából is nézik sokan. Nyilván a körülöttünk levő országokból gondolok, itt ugye erdélyi magyarokra, felvidékiekre, tudom, hogy nagyon sokan követik. Tőled hallottam, hogy Olaszországból is van, aki követi a csatornát, látom, hogy Németországból, Angliából, a skandináv országokból is látom, hogy rendszeresen vannak nézők. Én nekem az a célom, hogy ezzel mindenkinek segítsek, aki szeretné ezt igénybe venni.
És ez közben neked is nagyon jó, hiszen alkotsz, másokért teszel, ez egy oda-visszaható dolog.
Ez így van, igen, ez egyfajta megküzdési stratégiája az embernek, amikor szembesül valamilyen nagyobb traumával az életében, ami például egy ilyen diagnózis, ezt a szaknyelvben úgy hívjuk, hogy poszttraumás növekedés, hogy amikor az ember elszenved ilyen nehezebb dolgot, vagy átmegy egy nehezebb élethelyzeten, akkor utána ezt megpróbálja pozitívvá formálni, és megpróbálja kihozni belőle a maximumot. És hát nekem sem ment ez az első pillanattól, ezt bevallom és vállalom, azért egy 2 évig megpróbáltam az új normális életemet kialakítani, és idő kellett, hogy megtaláljam ezt az irányt, de utána úgy döntöttem, hogy hát ha már ezt tanultam évtizedekig, és csináltam évtizedekig, ugye én neurológiai szakterületen dolgoztam gyógytornászként, csak idegrendszeri sérült kisbabákkal a betegségem előtt, de az idegrendszer, a neurológia az mindig is közel állt hozzám. Kitanultam csinyát-binyát, a felnőtt neurológiának kivált kép az SM-nek, és akkor így indítottam el ezt a videócsatornát, mint egy ilyen kis poszttraumás növekedés tulajdonképpen, tehát ez engem is feltölt, és még inkább feltölt, amikor kedvesebbnél kedvesebb visszajelzéseket kapok a sorstársaimtól, hogy tudtam nekik segíteni.
Milyen kezeléseket kaptál?
Ez így furcsán hangzik, de óriási szerencsém volt, hogy 2020-ban diagnosztizáltak, mert az a fajta SM, ami nekem van, ez a primer progresszív, mert 2017-ig semmilyen kezelés nem létezett. És azóta is csak egyetlen egy elérhető úgynevezett betegségmódosító terápia, ami bár meggyógyítani nem tud minket, de legjobb esetben meg tudja állítani, vagy legalábbis jelentősen lefékezni az állapotromlást, és így egy hosszabb ideig jobb életminőséget tud számunkra biztosítani. Természetesen ezt a kezelést én is megkaptam, és kapom azóta is. Most már egyre könnyebb ehhez hozzájutni, eleinte még erre ilyen speciális egyedi engedélyeket kellett kérni az egészségbiztosítótól, hogy ezt fedezzék. Ezek nem olcsó terápiák, viszont úgy néz ki, hogy hatékony, tehát azért lassítja jelentősen az állapotomnak a romlását, ezért ezzel mindenképpen élek, de emellett is nagyon fontos a saját felelősségünk az állapotunk fenntartásában, vagy hát lehető legjobb formánknak a megőrzésében.
Én 2002-ben kezdtem a javuló rosszabbodó formát, és
azonnal megkaptam az aztán 18 évig tartó gyógyszeres kezelést. Ennyire különbözne a két formáció?
Igen, ez így van. A klasszikus súbos, tehát hirtelen állapotrosszabbodásokkal zajló korformának már évtizedek óta többféle elérhető gyógyszere van. Nyilván az is évről évre fejlődik, és most már szerintem úgy emlékszem, hogy 20 fölött van már a száma, ami elérhető abban a formában. Még ebben a primer progresszívben továbbra is csak ez az egyetlen egy. Ennek több oka is van, hogy miért van ez így. Egyrészt mindig, amikor a gyógyszerkísérleteket végzik, vizsgálták, hogy a primer progresszív állapotokon tud-e az összes többi javítani vagy lassítani, és ezek elbuktak, ezek a vizsgálatok, tehát nem találtak az idáig hatékony kezelési lehetőséget. A másik ok emögött talán az is, hogy ez egy jóval ritkább forma, ez az összes SMS embernek a körülbelül 10%-át érinti ez a primer progresszív, ezért nem akkora egészségnyereség a mi betegségünket kutatni, mint a relapszáló formát, ezért erre egy kicsit kevesebb hangsúly szokott kerülni a vizsgálatok során.
Biztos vannak kutatások.
Nagyon sok van most. Ugye most a remyelinizációs kutatások azok, amik gőzerővel dübörögnek, tehát az a célja most a kutatásoknak, hogy a betegségünkkel járó idegszál sérüléseket, ugye ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy villanyvezetékről a szigetelést, a külső réteget leszednénk, és emiatt jelvesztés történt.
Mert ugye az elektromos jel nem a vezetékben, hanem a vezeték körüli térben terjed.
Ez pontosan így van, igen. És mivel ez a szigetelő réteg, ez lekerül róla emiatt, az autoimmun folyamat miatt tulajdonképpen, ugye ez okozza az összes tünetünket. Mondják ugye, hogy az SM egy ezer arcú kór azért, mert éppen amelyik idegszál sérül, annak a funkciója fog sérülni, amit ő azt csinálna, tehát hogy valakinek a látása, a mozgása, a különböző autonóm funkciók, ugye a székletvizelettartási nehézségek, a zsibbadások, az érzékelés, az egyensúly, ugye minden érintett lehet. És hogyha ezek a kutatások végre révbe érnek és találnak valamit, amit tud segíteni abban, hogy ezt a szigetelő réteget visszaépítsük az idegszálak köré, abban a pillanatban lesz a betegségünk hasonló például a cukorbetegséghez, amire ugye ott az inzulin. És korábban az is egy halálos betegség volt, de mióta van inzulin, azóta bár meggyógyítani nem tudják, de a tüneteit tudják ezzel csökkenteni.
Szóljunk a megküzdési stratégiádról is. Folyamatosan építed a betegtársak javát szolgáló videócsatornát. Tudom, hogy nagyon pontos időbeosztással rendelkezel. Mi van még?
Nagyon sok minden van. Szakmai ártalom, hogy én a tudományosan bizonyított dolgokban tudok hinni, ugye azokban nem hinni kell, hanem elfogadni. Ezért nekem az életmódom is egy speciálisan átalakítottam, SM igényekre szabtam. Ugye egyértelműen bizonyított, hogy ezeken a betegségmódosító kezeléseken túl, amik ugye itt szóba kerültek a beszélgetésünk során már, azon túl a dohányzásnak a mellőzése, illetve a bármilyen típusú füstnek a belélegzésének a mellőzése, a megfelelő táplálkozás, a rendszeres testmozgás, és ez a mindfulness-nek nevezett tudatos jelenlét, tehát a pszichés jóllétünk. Ez az ütős ötösnek nevezett öt dolog az, ami tud segíteni abban, hogy a lehető legjobb formánkban tartsuk magunkat. Ezeket én mind igyekszem bevetni az állapotom megőrzése érdekében, de hát nem szabad elfelejtkezni emellett még azért a humorról sem, mert azt gondolom, hogy muszáj megtanuljunk nevetni mindenen ahhoz, hogy el tud fogadni a betegségünket.
Mi tudjuk, hogy a mi időnk nagy esélye gyorsabban beleg. Persze azt, hogy mikor esik a fejünkre egy tégla, azt mi sem sejtjük. Ám a terveinket minél hamarabb végre kell hajtani, mert az idő előre alattával már nem tudunk megcsinálni ezt vagy azt. Neked a fejedbe járt egy utazás, és hát persze az enyémben is, viszont mind a kettő teljesült.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a mindfulness, ez a tudatos jelenlét, ez erre is tanít minket, hogy észrevegyük azt, hogy mire van lehetőségünk, és hogy meddig van lehetőségünk. Ugye egy egészséges ember nagyon sokszor úgy éli az életét, ezt látom az ismerősi körömben, a családomban is, hogy majd, ha ez megtörténik, majd, ha annyi pénzem lesz, majd, hogyha kirepültek a gyerekek, majd, ha új házunk van, majd, ha lesz kerítés, majd, ha a mi betegség betegségünkkel élve, ezek a majd hák, ezek zárójelbe kerülnek, mert itt nincs majd ha, itt most még van a mi életünkben, és ez az, ami például minket egy nagy utazásra buzdított tavasszal, mert igenis mindenkinek vannak bakancslistái, vagy bakancslistája, amin vannak kipipálásra váró pontok, de az én esetemben ugye az van, illetve a mi esetünkben, akik ilyen betegséggel élnek, hogy nincs mire várni. Hogy amíg még tudok menni, addig menjünk, addig próbáljunk, és így eljutottunk egy államországba, ahol fürödhettem az óceánban delfinekkel és cápákkal, és nagyon-nagyon jó éreztem magamat, pedig a magas hőmérséklet, a nagy páratartalom az nem tesz jót a tüneteinknek, de ezen felülemelkedtem, és mindent.
A tüneteid is felülemelkedtek.
A tüneteim nem emelkedtek rajta felül, de a csodálatos férjem és a személyzet, aki ott segített nekünk, ők segítettek engem felülemelni az összes tünetemen, hogy ezek mind megvalósuljanak.
És most hogy vagy?
Ez egy progresszív betegség. Igyekszem a lehető legjobban lenni.
Amikor én beszereztem magamnak a rollátort, akkor nem igazán tudtam még, hogy is használjam. Nálad viszont mindjárt van 5 féle.
Hát igen, tudod, ilyenek ezek a nők, mindenkinek van táskagyűjteménye, meg cipőgyűjteménye, a mozgássérült nőknek rollátorgyűjteménye is van.
Mit tanácsolnál a betegtársaknak, a családjuknak, a segítőknek?
A férjemmel kettesben élünk, de a szüleim elég közel laknak hozzánk, és van egy bátyám is, aki azért szintén, hogyha engedi éppen az életének a folyása, akkor azért kiveszi a részét a közös életünkből, és sok időt töltünk együtt, de elsősorban a férjemre tudok támaszkodni egyébként, és ez például egy nagyon fontos,